Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
380 millióra emelkedett egy év alatt az üldözött keresztények száma a világban, ami az eddig mért adatok között a legmagasabbnak számít, írta az olasz püspöki karnaplapja. Minden hetedik keresztény diszkrimináció, visszaélés, fenyegetés, erőszak áldozata a hite miatt, és az arány még magasabb Afrikában, ahol minden ötödik embert fenyeget az üldöztetés valamilyen formája. Egy év alatt tehát 380 millióan váltak üldözés áldozatává, ami 15 millióval több, mint az azt megelőző évben. A 30 éve regisztrált számok között a 2024-es volt a legmagasabb adat. Christian Nani, az 1995 óta az üldözött keresztényeket támogató Open Doors olasz szervezet vezetője hangsúlyozta, 4476 keresztény veszítette életét, 3775-öt raboltak el vagy ejtettek túszul, több mint 6600 keresztény templomot, kórházat, iskolát támadtak meg vagy zártak be. Több mint 28000 keresztény tulajdonú otthont, üzletet vagy vállalkozást raboltak ki vagy romboltak le. A felmérés szerint a keresztények helyzete Észak-Kórában a legrosszabb, Szomália, Jemen, Líbia, Szudán, Eritrea és Nigéria folytatja a sort. Mateo Mazzuzzi főszerkesztő egy interjúban emlékeztetett, hogy Ferenc pápa szerint még a keresztény üldözések első évszázadaiban sem volt olyan rossz a helyzet, mint manapság. Izraelben bejelentették az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet és a túszalkút. Izraeli kormányzati forrásokra hivatkozva a két kereskedelmi tévécsatorna is hírt adott a megállapodásról, amelyet Donald Trump leendő amerikai elnök is megerősített. Izraelben mára összehívták a biztonságpolitikai kabinetet, majd a kormányt, hogy hivatalosan is jóvá hagyják a megállapodást. Ennek részleteit tegnap még nem közölték. A gázai túsz és tűzszüneti megállapodás nagyon jó hír, hiszen ez a világ egyik háború sújtotta térségében hozza közelebb a békés élet lehetőségét az ott élők számára. Ráadásul ennek a megállapodásnak kifejezetten pozitív hatása lesz a globális biztonságra is, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azt írta, tiszteletünket és nagyra becsülésünket fejezzük ki a közvetítésben résztvevő amerikai, egyiptomi és katari diplomatáknak. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy túszok tucatjai már több mint 15 hónapja élnek elszakítva családjaitól, de a megállapodás végre megnyitja az utat arra, hogy a még fogságban lévő magyar állampolgárságú túsz is visszatérhessen a családjához. Felgyorsítja a közös energetikai energiabiztonsági beruházásokat Szerbia és Magyarország, közölte a tárcavezető még tegnap. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a szerb energiaügyi miniszterrel megállapodott abban, hogy a két ország hálózatait összekötő újabb villamosenergia kapcsolat létrehozását és az első közös kőolajvezeték építését is felgyorsítják. Gyakorlati kérdés, hogy megépüljön az M85-ös gyorsforgalmi út és az osztrák A3-as autópálya közötti hiányzó 10 kilométeres szakasz, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap Bécsben. Gulyás Gergely ezt megelőzően az osztrák szabadságpárt burgenlandi csúcsjelöltjével Norbert Hofferrel tárgyalt, aki támogatja a szakasz megépítését. A magyar miniszterelnök nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök január 20-ai beiktatásán. Orbán Viktor sajtófőnöke az Indexnek azt mondta, a kormányfő aznap a magyar EU elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten. Óriási megerősítésnek nevezte a kormány számára a gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultációt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs beszámolt arról, 1.350.690 válasz érkezett vissza, a 11 kérdése 95-99% közötti arányban a kormány javaslatait támogató válaszok születtek. Érvénytelenítette a kormánnyal kötött négy oldalú megállapodást az Országos Bírói Tanács. Tuzson Bence igazságügyi miniszter közölte, a kormány továbbra is hatályosnak tekinti a megállapodást. Az igazságügyi minisztérium, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács tavaly november végén kötött megállapodást arról, hogy az állam több mint 130 milliárd forintot fordítana a bírók és igazságügyi alkalmazottak béremelésére bizonyos szervezeti átalakítások mellett. Újra kezdik a Hableánypert. A fővárosi törvényszék szerint a bíró elfogult volt. A törvényszék ezért hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletét, és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot a Dunai hajókatasztrófa miatt indult büntető eljárásban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult az ég, párás helyenként ködös a levegő, csak jelentéktelen mennyiségű csapadék hullhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános a keresztény család lelkiségéről beszél.
A keresztény család lelkisége, ez az előadásomnak a címe. Ferenc pápa az Amoris Laetitia, a családban megint szeretetről kezdetű apostoli buzdításának 9. fejezetében ír a házastárs és a családi lelkiség jellemzőiről. Ezt a Szent Atya természet fölötti közösség lelkiségének nevezi. Teológiai alapvetésként leírja, hogy a kegyelem állapotában lévő ember szívében ott lakik az Isten. A Szent Háromság jelen van a házassági közösség templomában. Bensőségesen ott él a házastársi szeretetben, amely megdicsőíti őt. A házassági lelkiség végső soron a kötelék lelkisége, amelyben az isteni szeretet lakozik. Egy jól megélt családi közösség a megszentelődés és a misztikus növekedés igazi útja a mindennapi életben. Az Istennel való bensőséges egyesülés egyik eszköze. Nagyon mély mondatok ezek, amit ki szeretnék emelni ebből a mondatból, egy szó, ez a pedig a misztika. Számunkra elég ilyen furcsának hangzik, mert vannak a szentek, a nagy misztikusok, ami Avilai Nagyszentterész, Szent Ignác, aki ki tudja, mit tapasztalta meg az Istenből, mi még egyszerű keresztények vagyunk, mi még papok is. És olyan, mintha a misztikához nekünk semmi közünk nem lenne. Azonban a misztika az nem más, mint az Istennel való egyesülésnek az útja, a vele való mély bensőséges szeretet kapcsolat. A János Evangélium 15. fejezetében egy képet hoz a szőlőtől és a szőlővesszőről. Erről a nagyon mély egységről, amire minden ember meg van hívva. Nem csak néhány kiválasztott, hanem minden ember. Amikor erről beszélek, talán úgy tűnik is, mert nagyon sok gyakorlati előadás elhangzott, hogy ez ilyen kicsit nagyon távol van a valóságtól, mintha elhagytuk volna a Földet, és hol a fellegek között járnánk az ideák világában. Azonban Jézus azt mondja Péter apostolnak, Lukács evangéliumának 5. fejezetében, hogy dukin altum, evezz a mélyre. És amikor meg akarjuk érteni a családnak az igazi lelkiségét, akkor nem csak a felszínen szeretném úgy foltozgatni, hogy kicsit többet imádkozni, kicsit jobb lenni, kicsit jobban szeretni, hanem vissza a gyökerekhez, ez a radikalizmus, vissza, aminek Jézus teremtette az embert, a családot, a férfit és a nőt. Vissza a forráshoz, hiszen ő ad minden forrás számunkra, a szeretetet, minden erőt, aminek a közösségnek a megéléséhez szükséges. És ez nem valami óriási erőfeszítést jelent, ez nem a fundamentalizmus, hanem radikalizmus. Vissza a gyökérhez, a mélyre evezni, azért, hogy egyrészt megéljük, akár egyes emberként is, a misztikát, az Istenben való mély szeretet kapcsolatot, és ebből fakad majd minden kapcsolatunk, most különösen a házasság szentségének a megélése is. Ferenc pápa azt is leírja, hogy a misztika nem egy elvont ideális világot jelent. Az Úr a valóságos és konkrét családban lakik, annak minden szenvedésével, küzdelmével, örömével és a mindennapos gondjával együtt. Tehát nem egy ideális misztikáról van szó, hanem Jézus ott van minden emberi nyomorúságban, szenvedésben, örömökben, küzdelmekben, a bűnökből is hívja az embert, hogy hagyja ott, lépjen ki, tehát az Isten minden élethelyzetben ott van közöttünk. Amikor a család lelkiségéről beszélünk, és még ez a bevezető rész, azt is fontos tisztáznunk, és már több kontextusban elhangzott ez, hogy mi a családnak a legfőbb identitása. Azért is, mert az identitás, vagyis hogy kik vagyunk mi, mint közösség, mint család. Hogy mi a mi identitásunk, mi a mi lényegünk, mit tesz azzá, amik vagyunk, ez meghatározza azt is, hogy milyen lelkiséget élek, vagy merre kell haladnom, vagy merre kell vigyáznom. Második Jánpápa írja, mivel Isten terve szerint a család, az élet és a szeretet bensőséges közössége, ezért feladata, hogy egyre inkább azzá váljon, ami tudnélik az élet és a szeretet közösségévé. Most szeretném kicsit gyakorlati módon is megfogalmazni a házasság szentségének a lényegét, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, vagy mi az az irány, amerre haladnunk kell, vagy a házasoknak haladniuk kell. Az alapvetés, a teológiai alapvetés, hogy Isten maga a szeretet. Mindannyian erre várunk, minden ember hívő, nem hívő, kivétel nélkül, hogy szeretve legyek. Mi tudjuk, hogy minden szeretetnek a forrása egy személy, maga az élő Isten. Vagyis amikor én a szeretetből akarok magamnak, vagy el akarok telni a szeretettel, akkor a legfőbb forrás az Isten. Ezért, amikor a házasság szentségében két ember azt ígéri meg, hogy egymást szeretni fogják, és az is benne van, hogy nem csak egyszerűen úgy szeretik valahogy, hanem a szeretet művészetét gyakorolják, akkor azt is elhatározzák, vagyis az lenne az Isten terve szerint az elhatározás, hogy én az Istenemmel mély kapcsolatba kerülök. Például hogyan hangzik ez, tehát túl ideálisnak, de én el tudom képzelni, amikor a férj például eleve ebben az Istenben él, törekszik az életszentségre, és azt mondja a feleségének, hogy most én elmegyek egy fél órára, elmegyek imádkozni, fáradt vagyok, feszült vagyok, csak veszekedés lenne, ha most elkezdenénk itt valamiről tárgyalni, ezért elmegyek imádkozni, és szeretnék az Istennel együtt lenni, benne megtalálni a békét és az örömet, és mindezt azért teszem, hogy téged az Isten erejével sokkal jobban tudjalak szeretni. A feleség elengedni kell a férjét például rendszeresen, lehet, hogy először nem hinnék el, hogy oda megy, de később elfogadnák azt, hogy valóban a férjem azért imádkozik, meg látszik is a gyümölcsökön, az, hogy jobban szeressen. Persze a feleség ugyanígy. Vagyis, hogy oda megyek a forráshoz, tehát nem csak kötelességet jelent maga a házasság szentsége, hanem a forrásból meríteni, és amikor a szentségről beszélünk, ez nem csak egy ilyen elvont minőségjelző, akár az Istenről beszélünk, akár az emberről, hanem a szentség azt jelenti, hogy az Istennek az életét befogadom, az Isten élete bennem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy aki itt van is, mindenki szent, akkor nem azt jelenti, hogy mennyire jók vagyunk, persze mindenki jó ember, hanem hogy az Istennek az élete bennünk él. Itt a szentségek által maga eleve a keresztség, bérmálás, aki volt szentmisén, a szentáldozás, a szentgyónás, tehát a szentségekben élünk, imádkozunk, az Isten élete bennünk. És amikor megéljük a szentséget, nem csak a magam erejéből akarok szeretni, ott van az is, mint alap, hanem a szentségből is, vagyis az Isten, a bennem lévő Istennek az erejéből, szeretetéből, bölcsességéből, ez egy nagyon összetett valóság, amit be akarok fogadni, és a szentségnek a lényege, hogy rajtam keresztül megérkezik a feleségemhez, a feleségen keresztül megérkezik a férjéhez, vagyis el, amikor kiszolgáltatjuk egymást annak a szentséget, az egyetlen szentség, ahol a felek egymásnak szolgáltatják ki, vagyis nem a pap, de ez egy életen keresztül történik. Amikor ezt nem teszik meg, valaki akár önzővé válik, akkor ez a kegyelem megtörik, ezt nevezzük szentségtörésnek. És ez nem csak úgymond a félrelépést jelenti, hogy a súlyosabb bűnöket, persze itt is vannak fokozatok, hanem amikor valaki akár a gyöngétségben, a meghallgatásban, de a hétköznapi dolgokban is elhanyagolja a házastársát. És például sok válás vagy bűn ebből is fakad, hogy valaki akár évtizedekig éli ezt a házasságtörést, nem látványosan, de ezt a gyöngétséget, szeretetet nem fejezi ki, a másik pedig ott szenved a hiánytól, és utána félrelép, persze akkor sincs joga, de az egyik szentségtörés követi a másik szentségnek a törése. És megint az alap, amire mind a kettőnek szüksége van, és ezt meg is kapnák, egyrészt az Istentől bejövő szeretet. Tehát ez a misztikának a lényege, meg ez a szentségnek is az alapja, a forrása. Amikor a szentségről beszélünk, akkor a forráshoz járulunk. Míg a misztika szónál egy kicsit elidőzött, hogy amikor a misztikáról beszélünk, talán tőlük egy távolnak tűnik. Én egy gyakorlati ember vagyok, persze imádkozom, járok templomba, de hogy a misztika az tőlem távol van. Az második János pápa írja az okkultizmussal kapcsolatban, hogy az okkultizmus is, meg ezek a ilyen álmisztikák, ilyen pseudomisztikák tulajdonképpen az embernek a legmélyebb vágyából fakad, csak rossz helyen keresik. Most egyre többen keresik ezt a misztikus életet, csak rossz helyen, meg sokszor ilyen elnéző, ilyen olcsó, ilyen Isten nélküli álmisztika, ahol egyfajta nyugalmat találnak, de a lényegét nem tapasztalják meg, mert a misztika két személy között lévő nagyon mély szeretet, egységi szeretet kapcsolat, mint a szőlőtő szőlőveszőben kifejezett képben ott van. Tehát ez a házasságnak a szentsége. Fontos azt is megemlíteni, hogy amikor éljük a szentséget, akkor az egyik legnagyobb akadály lehet ez a szenvedésnek a misztériuma. Amikor úgy érzem, hogy másik nem úgy szeret, jönnek problémák, betegségek, meg hát tudjuk, hogy mennyiféle baj van a világban, és akkor egyfajta csalódás is ott lehet a másikban, és megint Ferenc pápa kihangsúlyozza, hogy ilyenkor túlzott elvárásaink vannak a másikkal kapcsolatban. Vagyis amikor valaki mély szeretet kapcsolatban él, nagyon fontos a lelki, a benső szabadság. És ennek megint ugyanaz a képlet, amiről már beszéltem, hogy persze szükség van az emberi szeretetre, de a hangsúly az Istennek a szeretetén van, és ez adja meg azt a szabadságot, hogy a másiktól nem függök. Most már egyre többet beszélnek a társfüggőségről, ami olyan, mint a kettes létre, hogyha egyik bukik, a másik is rá, csak sokszor az a kérdés, hogy kiesik először, de egymástól függnek. És az Istennel való ez a szeretet kapcsolat pedig megőriz a szabadságomban, hogy a másikkal bármi történik, én ott vagyok mellette, és mindenképpen tudom őt emelni, vagyis hogy tudom őt a szeretetre elvezetni. És amikor valaki ilyen hősies módon szeret, az a házastársnak egyfajta Isten tapasztalatot is jelent, vagyis hogy ha férjem így szeret, vagy a feleségem ennyire szeret, akkor milyen jó lehet az Isten. Amikor ezen a szinten mozgunk, ez már nem emberi szint, hiszen az emberségben egy idő után eljött az a pont, hogy ezt már nem éri meg. Ennyit azért már nem. Én élni akarok, boldog akarok lenni, meg a másik sem ér annyit. Fel tudom hozni a gyengeségeit, vagy sok minden rosszat, amit tett, és itt jön már a szentségnek az értéke, hogy Jézus Krisztus szeretetében, aki életét adta értünk, nincs az a kategória, hogy megérte-e. Ha rákérdezünk a saját megváltásunkra, és megkérdezzük Jézust, hogy megérte-e, nála ez a fogalom nem létezik. Hanem a szeretet az önmagát adja. És ezt már csak Krisztusban tudjuk megérteni, az emberi logika szerint ez már nem nagyon, ez már túlhalad azon. Ezt csak Jézus Krisztus szeretetét szemléve tudjuk megélni. Amikor a szenvedésről van szó, és látok családokat, most is a bácsi meg is halt, hogy milyen régóta felesége ápolja, ott van mellette, és hősies fokon, és rengeteg szenvedéssel jár. Vagy most megint temettem valakit, aki kihangsúlyozták, hogy a felesége teljesen le volt bírnóva a férfi, 10 éven keresztül hősiesen ápolta. Vannak közöttünk ilyen szentek, akiről senki sem tud, csak ilyenkor derül ki, hogy emberek mennyi mindent tettek, és megint a szentségnek az ereje. És ezek rendszeresen jártak szentmisére, szentáldozáshoz, tehát élték a szentséget, és így tudták szeretni egymást. Ez is második János Pál pápa írja, hogy amikor szenvedésről beszél, hogy Jézus Krisztus nem csak az embert váltotta meg, hanem az emberi szenvedést is. Ezért minden felajánlott emberi szenvedés az imádsággá válik, vagyis szeretetté. Tehát szenvedek, de imádsággá válik Krisztusban, szeretetté válik, és megint az a szintre jövünk, ami már a szentségnek az ereje, amit a Szentírás agapénak nevez, amikor valaki így szereti a másikat. Most meg lehet kérdezni azt, hogy hányan érik ugyanezt, amit érőn beszélek. Azonban alapvetés számomra, hogy egyrészt van az empirikus valóság, látunk tendenciákat. Házasságban, családban, ami itt Európában egyre negatívabb. A másik pedig, amikor az Isten világát nézzük, a teremtés rendjében az Isten férfinak és nőnek teremtette. Ő akarta a házasságot, ő akarja a házasság szentségét, és ha csak két házas pár is van, ez az Istennek az akarata, és ő nem adja fel a tervét. Hanem nekünk kell a megtérés útjára lépni, és az Isten felé haladni, és élni ezt a szeretetet. Amikor arról beszélünk, hogy imádkozunk a családban, ezt is második János Pál pápa írja a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelében, és ez kategorikusan leírja a Szent Atya, az együtt imádkozó család együtt marad. Pont. Ezt a pápaságának 25. évfordulójára adta ki ezt az írást, tehát hogy mint pap is, püspök is, mint pápa is, nagyon mély tapasztalatokkal, meg nagyon mély átimádkozott élettel mögötte, ilyen kategórikusan leírja. És utána Szent Atya magyarázza is, hogy ez hogyan lehetséges, és azt írja, hogy amikor esetleg emberek ki is utálják egymást a házaspárok, akár egymás szemébe nem tudnak nézni, akkor rózsafűzért imádkozzák, ami alapvetően Krisztus ima. Tehát Máriás jellegű, de Krisztus ima, nevezi a nyugati Jézus imának is, hogy amikor a párok elkezdik Jézus szemlélni, akkor, amikor őt szemlélik, egy idő után azt veszik észre, hogy egymás szemébe tudnak nézni, és a kapcsolat megváltozik. És most voltam két hét egy zarándoklaton, és ott egy pár tett tanulságot, azért jöttek el a zarándoklatra, hogy a házasság nagyon mély krízisben van, és utána pedig elkezdték így imádkozni, hogy mind a ketten egy szobába, nem is egymás örömére, de egy szobába elkezdték imádkozni a rózsafűzért. És gyakorlatilag érezték azt, hogy valami megváltozik. Itt nem volt semmiféle pszichológiai beavatkozás, vagy valami terápia, persze azokra is szükség van időnként, meg a család segítőre, hanem maga az imádság átalakította, Krisztus nézték, és ez megváltoztatta a látásmódukat. Itt írja Szent, hogy a külön megjegyzi, hogy itt szó volt itt a médiáról is, hogy amikor az emberek sokat nézik a tévét, meg a különböző ilyen felületeket, hogy akkor az hat rájuk, amikor valaki mondja a rózsafűzért, pedig Jézus arcát szemléli, és ez az arc, ami valós arc, megváltoztatja az emberek életét. És az együtt imádkozó család az együtt marad. És ehhez szeretném kapcsolni még utolsó pontként, ami már ilyen nehezebb téma, hogy a családot éri kísértések is. Itt már szó volt, meg valószínű szó is lesz arról, hogy szociológiai szinten, pszichológiai szinten, társadalmi szinten milyen tendenciák vannak, milyen veszélyek érik a családot. Azonban én más szinten szeretném ezt kiemelni, itt már szó volt a genderről, az LMBTQ pluszról is, amik vannak támadások, hogy amikor imádkozzuk a rózsafűzért, akkor mindenképpen számolni kell azzal, amit Pió atya mond, hogy ha gonosz tönkre akar tenni egy világot, három pontot céloz meg, a fiatalság, a család és a papság. És ez, amikor a gonosz valamit eltervez, ő évszázadokba gondolkodik, nem csak úgy rövid távon ijeszget bennünket, és ami már megindult az 1800-as évek közepén, ott a Helena Blavatsky, itt az okkultizmussal, az LMBTQ és ezek az ideológiák, ez kifejezett okkultista nézőpontok, teljesen levezethető abból, ez úgynevezett az a New Age, ami most hat ránk, és ez már a szellemi természetű támadás. Van emberi oldal is, ez szellemi természetű, és amikor valaki, ahogy a házaspár imádkozza a rózsafűzért, akkor tulajdonképpen egy lelki harcot is folytat. Tehát ezt is látnunk kell, hogy imádkozni nem csak egy jámborság, hogy milyen szép dolog, hogy együtt mondják a rózsafűzért a házaspárra, hanem egyfajta lelki harc is ott van. És hogy én is már más közegben megtapasztaltam, amikor veszekedés van, össze lehet veszni, lehet ragolzni, meg egymást, apját, anyját szidni, meg mindenfélét egymásra mondani, vagy azt mondani, hogy álljunk meg, üljünk le imádkozni, mondjuk el egy rózsafőzért, vendégünk jött, akit nem hívtunk. A gonosz lélek betette a pofáját, kezdjünk el imádkozni egymásért, szemléljük Jézus, és kérjük a szűzanya közbenjárását. És utána egy fél óra múlva, még van problémánk, akkor azt meg beszéljük meg nyugodtan. És ez a lelki harc, ez a lelki dimenzió is hozzátartozik különösen a mai világban, és mi ki szeretném emelni azt, hogy amikor szó hogy az individualizmusról, az elszigeteltségről, hogy a második vatikáni zsinat egyik nagy gyümölcse, vagy Benedek pápa mondta, hogy a Szentlélek legszebb gyümölcse az úgynevezett lelkiségi mozgalmak, amik közül vannak családközösségek is. És hogy itt a családok ugyanazzal az értékrenddel, ugyanazokkal a nehézségekkel, bajokkal, minden tapasztalata együtt vannak, együtt imádkoznak, megbeszélik, segítik egymást, hogy ne maradjon senki se elszigetelten, mert az elszigetelt ember az támadható. Ezért összefoglalva, az Isten, aki akarta a házasságot, meg akarja menteni, és azt akarja, hogy ebben kiteljesedjünk, az emberek ebben kiteljesedjenek, és az Isten terve szerint menjen minden, másik oldalról is vadásznak ránk, ezt az ima erejével tudjuk majd úgymond visszaverni, de amit II. János pápa mond, és ezzel szeretném befejezni, az együtt imádkozó család együtt marad.
Kedves hallgatóink, Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.
Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson a gyermekek kihasználásáról. Együtt sokat tehetünk értük. A technológiai fejlődés és az igazság diplomáciája. Folytatjuk Ferenc pápa beszédének ismertetését, amelyet a diplomáciai testülethez intézett. Ferenc pápa a Karitásznak: hivatásotok, hogy védelmezzétek az emberi méltóságot.
Ferenc pápa katekézise a gyerekek kihasználásáról. Együtt sokat tehetünk értük. Az új év második szerdai katekézisében a Szent Atya ismét a gyermekeket világszerte ért, sokféle kizsákmányolás ellen emelte fel a hangját, amért is fel kell ébreszteni a szunnyadó lelkiismeretet, és meg kell tanulni Jézus gyengétségével feléjük fordulni. A kihívások sokszor meghaladják az egyes személyek lehetőségeit, de együtt igenis sokat tehetünk értük, sürgette a pápa.
Nella sua opera Gesù abbia più volte parlato dell'importanza di proteggere, accogliere e amare i più piccoli.
Jézus sokszor beszélt a kicsinyek védelmének, befogadásának és szeretetének a jelentőségéről, mégis a mai világban kiskorúak 100 millióit kényszeríti dolgozni, gyakorta különösen is veszélyes munkára, kezdte katekézését a Szent Atya. Nem is beszélve a gyermekekről, folytatta, akikkel prostitúció vagy pornográfia céljából kereskednek, valamint a kényszerházasságokról, ez pedig keserű dolog. Társadalmainkban sajnos sokféle módon bántalmazzák a gyereket, pedig a kiskorúak bármiféle bántalmazása aljas és kegyetlen cselekedet. Nem is egyszerűen csak társadalmi csapás, hanem bűncselekmény, ami nagyon súlyosan megsérti Isten parancsolatait. Ezekből már egy eset is túl sok. Fel kell tehát ébresztenünk a lelkiismeretünket, gyakorolnunk kell a közelségét, a bizalmat és az együttműködés konkrét munkáját irántuk. A pápa egy latin-amerikai országra utalt, ahol gyümölcsszüret gyermekkezeket igénylő kényes munkájára kényszerítik őket. A széles körben elterjedt szegénység, a családok szociális támogatásának a hiánya, az elmúlt években erősödő marginalizálódás, a munkanélküliség és a munkahelyi bizonytalanság jelentik azokat a tényezőket, amelyek leginkább a legfiatalabbakat terhelik meg. A nagyvárosokban a társadalmi megosztottság és az erkölcsi leépülés szorítása révén, a kábítószerkereskedelemben és a legkülönfélébb tiltott tevékenységekben foglalkoztatnak gyermekeket. Hány ilyen gyermeket láttuk már közülük áldozatként elesni? Néha tragikus módon arra késztetük őket, hogy társaik ítélet végrehajtóivá váljanak, túl azon, hogy önmagukat, saját méltóságukat és embermi voltukat is megkárosítják.
E tuttavia quando in strada, nel quartiere della parrocchia, queste vite smarrite si offrono al nostro sguardo, spesso guardiamo da un'altra parte.
Ennek ellenére az utcákon, plébánián közelében, mindezek láttára gyakorta másfelé fordítjuk tekintetünket. A Szent Atya utalt az argentin Loan fiú esetére, akit elraboltak, vélhetőleg emberi szerv kereskedelem és szervátültetés szándékával. Ferenc pápa arra a társadalmi igazságtalanságra hívta fel a figyelmet, amely egymás közelében élő gyermekek egyikét merőben más utakra és sorsokra indítja, mert az egyik hátrányos helyzetű családban született. Elfogadhatatlan ez az emberi és társadalmi törés azok között, akik szabadon álmodozhatnak, míg mások áldozatul esnek. Jézus pedig azt akarja, hogy mindannyian szabadok és boldogok legyünk, mert ha már minden férfit és nőt fiaként és lányaként szeret, akkor szíve teljes gyengétségével szereti a kicsinyeket. Ezért arra kér bennünket, hogy álljunk meg, és hallgassuk meg azok szenvedését, akiknek nincs hangjuk, akiknek nincs iskolázottságuk. A kizsákmányolás, főként a gyermekek kizsákmányolása elleni küzdelem az útja az egész társadalom jobb jövőjének felépítéséhez. Néhány ország bölcsen rögzítette a gyermekek jogait, amit meg lehet keresni az interneten. Ferenc pápa feltette a kérdést, hogy mit is tehetünk mi ebben a helyzetben.
Prima di tutto dobbiamo riconoscere che vogliamo sradicare il lavoro minorile. Non possiamo esserne complici.
Először is fel kell ismernünk, hogyha fel akarjuk számolni a gyerekmunkát, akkor abban nem lehetünk bűnrészesek. Mert cinkossá, bűnrészessé válunk, amikor például olyan terméket vásárolunk, amelyeket gyermekmunka révén állítanak elő. Mert hogyan is tudok enni és öltözködni annak tudatában, hogy az étel vagy a ruhák mögött kizsákmányolt gyerekek munkája áll. Tehát az első lépés a tudatos vásárlás a bűnrészesség elkerülése érdekében. Nézzük meg, honnan származnak ezek a termékek. Az ellenvetésre, hogy egyenként nem tudunk sokat tenni, a pápa a közös cselekvést javasolta. Egyenként csak egyet csepp vagyunk, de együtt már tengert teszünk. Az intézményeket arra kell emlékeztetnünk, hogy befektetéseikben ne engedélyezzenek és ne is alkalmazzanak gyermekmunkát. Számos állam és nemzetközi szervezet hozott már törvényeket és irányelveket a gyermekmunka ellen, de még többet is lehet tenni. A jelenlévő újságírókat a pápa arra szólította fel, hogy irányítsák a figyelmet erre a problémára, és segítsenek megoldást találni, és ha kell, tegyenek bátran feljelentést.
E ringrazio tutti coloro che non si voltano dall'altra parte quando vedono bambini costretti a diventare adulti troppo presto.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik nem fordítanak hátat olyan eseteknek, amikor a gyermekmunka túl korán felnőtté teszi őket. Mindig emlékezünk Jézus szavaira, amit eggyel tettetek a legkisebb testvéreim közül, velem tettétek. Végül a pápol kalkuttai Szent Teréztől idézett, aki az Úr szőlőjének örömteli munkása, a leghátrányosabb helyzetű és legelfeledettebb gyermekek édesanyja volt, és most az ő nevükben emelt szót. Kérek egy biztonságos helyet, ahol játszhatok. Mosolyt kérek attól, aki tud szeretni. Jogot kérek, hogy gyermek lehessek, hogy egy jobb világ reménye lehessek. Azt kérem, hogy mint személy növekedhessek. Számíthatok rád? Ferenc pápa a katekézis után köszöntötte a különféle zarándok csoportokat, együttérzését fejezte ki a Myanmarban történt földcsuszamlás miatt, amely sok áldozatot követelt és óriási anyagi kár keletkezett, majd ismételten felemelte a szavát a háború sújtotta övezetek lakóiért, kérve számukra béke adományát.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus, Amen.
Technológiai fejlődés és az igazság diplomáciája. Folytatjuk Ferenc pápa beszédének ismertetését, amelyet a diplomáciai testülethez intézett. Elvinni az örömhírt a szegényeknek.
In ogni epoca, in ogni luogo, l'uomo è sempre stato allettato dall'idea di poter essere autosufficiente, di poter bastare a se stesso ed essere artefice del proprio destino.
Az embert minden időben és mindenhol csábította a teljes önállóság gondolata, vagyis, hogy elég önmagának, és ő saját sorsának kovácsa. Valahányszor hagyja felülkerekedni magában ezt az önteltséget, olyan események és külső körülmények közé kerül, ahol gyengének, tehetetlennek, szegénynek és rászorulónak bizonyul, lelki és anyagi szerencsétlenségek sújtják. Más szóval ráébred szegény mi voltára, és arra, hogy szüksége van valakire, aki fölemeli őt ebből a szegénységből. Ferenc pápa ezután korunk szegénységeiről szólt. Az emberiség még talán soha nem tapasztalt meg ekkora fejlődést, gazdagságot, de nem is volt ilyen egyedül és ennyire elveszett, olyannyira, hogy nem ritkán a házi állatokat választja a gyerekek helyett. Sürgős szüksége van a jó hírre, melyet keresztény távlatból szemlélve Isten kínál nekünk karácsony éjszakáján. Mindazonáltal bármelyikünk, az is, aki nem hívő, a remény és az igazság hírének hordozója lehet. Az emberi lény vele születetten szomjazza az igazságot. Ez a keresés az emberi lét alapvető dimenziója, amennyiben minden személy magában hordozza az objektív igazság iránti nosztalgiát és a kitörölhetetlen vágyat a megismerésre. Ez mindig így volt, de korunkban a nyilvánvaló igazságok tagadása kezd eluralkodni. Van, aki nem hisz a racionális érveléseknek, mert okkult hatalom kezét gyanítják mögötte, mások pedig meg vannak győződve arról, hogy a saját maguk alkotta egyedüli igazság birtokosai, így tehát nem állnak szóba másként gondolkodókkal. Mindkét esetben egy saját igazság kialakítására törekednek, figyelmen kívül hagyva az objektív valóságot. Ezeket a tendenciákat felerősíthetik a modern kommunikációs eszközök és a mesterséges intelligencia, amit a lelkiismeret manipulálására használnak gazdasági, politikai és ideológiai célokból. A modern tudományos haladás, főként az informatika és a kommunikáció terén kétségtelen előnyöket hoz magával az emberiség számára. Sok szempontból megkönnyíti a hétköznapjainkat. Kapcsolatban maradhatunk szeretteinkkel akkor is, ha fizikailag távol vannak tőlünk. Tájékozottak lehetünk, és növelhetjük ismereteinket. Nem hallgathatjuk el azonban ennek korlátait és a benne rejlő veszélyeket, mivel gyakran erősítik a széthúzást, a mentális beszűkülést, a valóság leegyszerűsítését, a visszaélések kockázatát, a szorongást és paradox módon az elszigeteltséget, különösen a közösségi média és az online játékok használatán keresztül. A mesterséges intelligencia térhódítása felerősítette az aggodalmat az eszmei jogok, emberek millióinak munkahelye, a magánélet tisztelete, az elektromos hulladékkal szennyezett környezet iránt.
Quasi nessun angolo del mondo è rimasto inalterato dall'ampia trasformazione culturale determinata dagli incalzanti progressi della tecnologia.
Szinte a világ egyetlen pontját sem került el ez a széleskörű kulturális átalakulás, melyet a technológiai haladás diktál, és ez egyre nyilvánvalóbban igazodik kereskedelmi érdekekhez, ami pedig a fogyasztói szemléletet erősíti. Az egyensúlynak ez a megbomlása félő, hogy feje tetejére állítja azokat az értékeket, amelyek a kapcsolatteremtéshez és a társadalmi szokások átadásához kötődnek, pedig a szülők, a közeli rokonok és a nevelők kell, hogy maradjanak a kultúra átadásának elsődleges csatornái, bármennyire is igyekeznek a kormányok szűkíteni mozgásterüket. Itt ejtett szót a pápa a helyes média használatról, amelyhez meg kell adni a megfelelő eszközöket a kritikai gondolkodás kialakításához, amellyel felvértezve a fiatalok éretten és aktívan alakíthatják a társadalom jövőjét. A remény diplomáciája mindenekelőtt az igazság diplomáciája, folytatta évindító beszédét a pápa.
Laddove viene a mancare il legame fra realtà, verità e conoscenza, l'umanità non è più in grado di parlarsi e di comprendersi.
ahol megszűnik a kapcsolat a valóság, az igazság és a megismerés között, ott az emberiség már nem képes egymással beszélni és megérteni egymást, mert hiányzik a közös nyelvezet alapja, ami a dologi valóságban gyökerezik, vagyis mindenki számára érthető. A nyelv célja a kommunikáció, de csak akkor működik, ha a szavak pontosak, és jelentésüket általánosan elfogadják. A bábeli torony bibliai története megmutatja, mi történik, ha mindenki csak a saját nyelvét beszéli. A kommunikációhoz, a párbeszédhez és a közjó iránti elkötelezettséghez jóhiszeműség és közös nyelvezet szükséges. Ez különösen igaz a diplomáciára, főként a multilaterális kapcsolatokban. Minden szó, nyilatkozat, megállapodás és általában a tárgyalt szövegek fogadtatása és sikere ezen múlik. A multilaterális kapcsolatok csak akkor erősek és hatékonyak, ha a tárgyalandó kérdésekre összpontosítanak, és egyszerű, világos, megegyezéses nyelvezetet használnak, mondta a diplomáciai testülethez intézett beszédében Ferenc pápa.
Ferenc pápa a Karitásznak: hivatásotok, hogy védelmezzétek az emberi méltóságot. A pápa szerdán reggel fogadta a Karitász vezetőit a vatikáni 6. Pál aula kistermében. Hangsúlyozta a védelmezés spirituális és emberi jelentőségét, amelyet úgy jellemzett, mint egy kötelességet az emberi méltóság elismerésére és a kiszolgáltatottak védelmezésére. A szerdai általános kihallgatás előtt tartott magán audiencián Ferenc pápa köszönetet mondott a latin-amerikai és a karib térség Caritas elnökeinek és nemzeti igazgatóinak, akik egy római képzésen vesznek részt, azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a törődés kultúrájának előmozdítását célzó folyamatok megszilárdításáért tesznek. Ezt nevezzük védelmezésnek. Spanyol nyelven mondott beszédében a pápa rámutatott, hogy a spanyol nyelvben a védelmezni, salvaguardia szót őrzés, védelem, garanciaként határozzák meg. Azonban emellett van egy másik jelentése is. Jelzés, amelyet háború idején a katonai parancsnokok utasítására helyeznek el a városok bejáratainál, vagy a házak ajtaján, hogy katonáik ne okozzanak kárt az ott élőknek. Megjegyezte, hogy ennek olvasása közben először Ezékiel proféta szövege és a jelenések könyve jutott eszébe, amelyben az Úr azt kéri angyalától: jelöld meg keresztel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek. A pápa felhívta a figyelmet: az Úr arra kér bennünket, követeit, hogy tegyük áldott keresztjének jelét mindazok homlokára, akik a Karitászunkhoz fordulnak, sóhajtozva és siránkozva annyi igazságtalanságon, sőt borzalmakon, amit elkövettek ellenük. Majd kifejtette, hogy ennek a jelnek a szimbolikus ráhelyezése minden emberre, akivel életünk során találkozunk, azt jelenti, hogy elismerjük bennük méltóságukat, mint Krisztusban való testvéreinket. De, folytatta a pápa, ez azt is jelenti, hogy elfogadjuk az Úr elkerülhetetlen parancsát: ne nyúljatok föl kentjeimhez. Ebben az értelemben a védelmezés isteni kifejezés. Maga Krisztus van felírva minden férfi és nő homlokára, és tükörként mindannyiunk szívébe, akik törékenységünkben szeretnénk szeretetének hordozói lenni a jótékonyság és a gondoskodás apró cselekedetei által. Beszéde végén Ferenc pápa azért imádkozott, hogy Jézus fizesse meg a jelenlévők erőfeszítéseit, hogy a Szentlélek vezesse munkájukat, és a Szent Szűz takarja be őket köpenyével, hogy Máriától tanulják meg, hogyan nyújtsanak gondoskodást és védelmet minden embernek. Január 13-a és 17-e között Rómában tartják második alkalommal a biztonságos egyházi környezet képzés a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére témával foglalkozó tanfolyamot, amely Latin-Amerikában és a Karib térségben a Caritas püspöki elnökeinek és nemzeti igazgatóinak szól. A tanfolyamot a kiskorúak védelmére létrehozott pápai bizottsággal együttműködésben hirdették meg. A vatikáni grottákban Robert Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa és a Latin Amerika Bizottság elnöke által bemutatott szentmisével vette kezdetét a tanfolyam január 13-án hétfőn. 17 latin-amerikai országból 22 személy vesz részt a kurzuson. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A gyermek kártyavárat épít, kit alkotás vágy, s kíváncsiság hajt. Kis kezével magasítja várát, ha összedől, hát újra kezdi majd. Nem baj, hogyha néha elhibázza, nem baj, hogyha nem lesz kész a vár. De vannak dolgok, melyek fontosabbak, hol a hiba nagyobb bajjal jár. A részek koldus is volt egyszer gyermek, és a srác is ki a drogok rabja már. Kártyavárként összedől az élet, ha nem vigyázunk, elborít a sár. Tisztán és józanul, könnyebben boldogul az ember, bármerre jár. Jó szívvel, szabadon, mosolyjal arcodon, az igazi öröm mindig megtalál. A gonosztól óvjon meg az ég, szabad vagy, a döntés csak tiéd. Őrizd meg, mit eddig is védtél, ne rozsd el, mit felépítettél. Tisztán és józanul, könnyebben boldogul az ember, bármerre jár. Jó szívvel, szabadon, mosolyjal, arcodon, az igazi öröm mindig megtalál. A sötét világ bárhogy hívogat, legyél erős, így leszel szabad. Ha csábítanak, ó, ne hagyd magad, valósítsd meg élet célodat. Tisztán és józanul, könnyebben boldogul az ember, bármerre jár. Jó szívvel, szabadon, mosolyjal, arcodon, az igazi öröm mindig megtalál. Tisztán és józanul, könnyebben boldogul az ember, bármerre jár. Jó szívvel, szabadon, mosolyjal, arcodon, az igazi öröm mindig megtalál.
A nap verse.
Pilinszky János, metronóm. Mérd az időt, de ne a mi időnket. A szálkák mozdulatlan jelenét, a fölvonó híd fokait, a téli vesztőhely havát, ösvények és tisztások csöndjét, a töredék foglalatában az Atyaisten ígéretét.
Pilinszky János Metronóm című versét Nagy Adrián előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én, középiskolai tanulmányait a Budapesti Piarista Gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott 1951-től 1956 júliusáig, nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 1957. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 57. novemberétől haláláig az Újember belső munkatársa volt. Második verses kötete a harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg, 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyváros ikonok, és ettől kezdve irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a végkifejlett, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi házasságot kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve, 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világosítsd meg értelmünket, hogy a természetben és az emberi életben felfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait. Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a